Dávid király mondta az imádságában, szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 256-os énekünket keressük ki énekes könyvünkből. 256-os énekünk így kezdődik, irgalmaz Úristen, imáron én nékem.
Irgalmaz Úristen, imáron én nékem. Irgalmaz Úristen, imáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram az én lelkem. És te benned nyugszik, Uram az én szívem.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk, a 256-os dicséretnek a második és a harmadik verseit énekeljük. Szárnyad alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim.
Szárnyad alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim. És míg eltávoznak tőlem én bűneim, csak te benned lesznek, Uram, én örömim. Te hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én vélem, ki már jobb tehessen. Én ellenségimtől engem megmentessen, és én dolgaimban ki jóra vihessen.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg az élő Istennek az igéjét, folytatjuk a sorozatunkat az ősatyák életéről, a soron következő ige szakasz, Mózes első könyvének a 20. fejezete, Ábrahám és Sára Gerárban. Ezt a történetet olvasom, tehát az 1. Mózes 20. fejezetéből. Azután elindult onnan Ábrahám a déli tartomány felé, letelepedett Kádés és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, azért Abimelek, Gerár királya, érte küldött és elvitette Sárát. Isten azonban eljött Abimelekhez éjjel álmában, és azt mondta neki, meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony. Abimelek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta, Uram, az igaz népet is megölöd, hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja. Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. Akkor ezt mondta neki álmában az Isten, én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt, ezért óvtalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem, ezért nem engedtem, hogy érintsd őt. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzátartozónak. Fölkelt azért Abimelek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. Ekkor hívatta Abimelek Ábrahámot, és ezt mondta neki, mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe kevertél engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. Majd ezt mondta Abimelek Ábrahámnak, mire gondoltál, mikor ezt tetted? Ábrahám ezt felelte. Azt gondoltam, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya. Így lett a feleségem. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, azt kértem tőle, azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mondod rólam, hogy a bátyád vagyok. Akkor vett Ábimelek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta. Sárát a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és ezt mondta Ábimelek, itt van előtted az ország, lakj ott, ahol jónak látod. Sárához pedig így szólt, íme 1000 ezüstöt adtam a bátyádnak, ez felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Ábimeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. Mert az Úr meddővé tett minden nőt Ábimelek házában Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy olvashatjuk a Szentírást. Föl sem fogja talán a mi értelmünk, de még a szívünk sem, hogy mekkora kincs van a kezünkben, hiszen a bűnbeesés óta nem tudnánk magunktól megtalálni soha a helyes utat. Te adod azt elénk, te adsz világosságot, útmutatást földi életünk zarándok útján, hogy megtaláljuk Jézus Krisztust, benne az élet útját, benne az örök életünket és a kegyelmet a mi bűnös életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy örökké való szeretettel fordultál a bűnbeesett ember felé, megmutattad a te szeretetedet Jézus Krisztus áldozatában. Köszönjük, Urunk, hogy megindított téged elveszettségünk, és te szolgáltál a teremtményért. Te a hatalmas Isten aláztad meg magadat, tetted szolgák szolgájává, mert szereteted erre indított. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus evangéliuma nekünk is hirdettetik. Hallhatjuk, hogy mit tett értünk az Isten fia, és ebben a hitben örök életünk lehet. Köszönjük neked, hogy a mi szívünket te indítod, hogy jöjjünk a te házadba. Te indítasz imádságra, te indítasz a hozzád való menekülésre. Urunk, engedd, hogy a mi életünk reagáljon szavadra. Reagáljunk minden ígére, amely bennünket megszólít és eltalál. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a gyászoló szívű családot, akik eljöttek ma házadba, és eléd hozzák szívük fájdalmát, gyászuknak terheit, könnyeiket. Vigasztald meg őket, avval a mennyei reménységgel, amelyet Jézus Krisztus hozott nekünk. Áld meg őket békességgel, akaratodban való megnyugvással. Áld meg őket a hit ajándékával, töltsd be őket avval a mennyei reménységgel, amely az örök élet csodájára, ígéretére néz. Emeld őket fel a mélyből, legyen velük örökké szereteted. Ugyanígy hadd hozzuk eléd, és hadd bízzuk rád betegjeinket, a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, kórházban levőket, odahaza lábadozókat. Te légy az ő áldott orvosuk, te légy a mi gyógyítónk, áld meg mindannyiunkat kegyelmeddel, szent lelkeddel, a hit ajándékával. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához énekszóval, mégpedig a 434. énekünk első versét énekeljük, Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelembe hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, még megékezünk.
Mi bizonságtételem alapígéjét olvasom előttetek Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a Római Levél 8. fejezetéből az első 3 verset. Tehát az igehely, Római Levél 8. fejezet, az első 3 verset olvasom. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének a törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon nagy különbség van aközött, ahogy Isten látja az övéit, és ahogy e világ fiai látják a hívő embert. Egy olyan történet következik most Ábrahámnak az életében, amely szinte egyszer már megtörtént, ugye amikor Egyiptomba lement Ábrahám, ugyanezt hazudta, és meg is szégyenült, ebben a dologban megszégyenülve kellett neki Egyiptomból feljönni, megismétlődik az eset Gerárban, de ez a történet mégis mond sokkal több üzenetet nekünk, mint az előző. Ebben a történetben egyszerre van jelen a kegyelem, a hitáltali megigazulás, és egyszerre van jelen a hívő embernek a gyarlósága. Nagyon különös ebből a szempontból ez a történet. A mai témánk, a mai címünk így hangzik, hogy a kegyelem munkája. A kegyelem munkája. Erre fókuszálunk, mindig arra kell figyelni egy-egy bibliai történetből, ha 100 üzenete van akkor is, ami leginkább Isten kegyelmének munkáját, a Szentlélek csodálatos üzenetét hordozza. Nézzük a történetet, hogyha emlékszünk arra, pár fejezettel korábban olvastuk, hogy amikor lement Egyiptomba Ábrahám, akkor is attól félt, hogy Sárát, a feleségét tőle elveszik őt, megölik az asszonyért, és azt hazudta mindenkinek, hogy hát a húga, a fáraó el is vitette magához, hogy feleségül veszik. Kiderült ugye a hazugság, és megszégyenülve kellett neki Egyiptomból, szinte kiutasították az országból, és tért vissza, ugye. Ott azt olvastuk, hogy visszatér azokhoz az oltárokhoz, amelyet épített az Úrnak Mamré tölgyesében például. És láttuk akkor az üzenetet, hogy a hívő ember életében vannak ilyen varga betűk, sokszor követel a hívő ember is hibát, vétket, tud vétkezni sajnos a hívő ember, és hol talál kegyelmet, hol talál ismét békességet az Úrral való közösségnél. Ábrám oltára ezt üzente akkor nekünk, hogy ha visszatérsz az Istennel való közösséghez, akkor találsz kegyelmet, békességet az életedben. Most azt olvassuk, hogy Ábrám lemegy a déli tartományba, Gerárba, ott lakik, és azt gondolja, hogy hát ezek az emberek istentelen emberek, nincs bennük Isten félelem, meg fognak ölni a feleségemért, és megint ugyanezt hazudja, és ugyanaz történik, mint Egyiptomban. Gerár királya szemet vet a szép Sárára, több helyen mondja a Szentírás, hogy nagyon szép asszony volt ez a Sára, és egyből elvíteti, hogy akkor feleségül veszi. Isten azonban közbelép. Megjelenik Isten a királynak álmában, és Abimeleknek elmondja, hogy hát meg fogsz halni, amit tettél. Hát ez egy férjes asszony. Más asszonyához akarsz hozzányúlni. És a király, vannak ilyen nemesebb lelkű emberek, a pogányok között is, majd erről is fogok szólni. A király mondja Istennek az álomban, hogy hát uram, én ezt tiszta szívvel tettem. Őszintén, becsületesen, nem akartam áthágni a törvényedet. És Isten mondja, hogy igen, tudom, ez így van, azért óvtak meg, azért figyelmeztetlek, mert tudom, hogy még nem érintetted őt, nehogy vétkezzél ellenem. Hát Abimelek reggel elmondja az országa embereinek, hogy mit mondott neki az Úr, és lezajlik egy párbeszéd Ábrahám és Abimelek között, ahol előveszik Ábrahámot. Azt, aki az ígéretet kapta, azt, aki minden hívők atya, akit Isten kiválasztott, előveszik mégpedig azok, akik nem az Isten mellett vannak, és megfeddik Ábrahámot. Döbbenetes ebből a szempontból ez a történet, hogy a világ fiai feddik meg a hívőt. És jogosan, És jogosan, hogy mit tettél? Hát mire gondoltál, amikor ezt tetted? Föltesznek olyan kérdést, hogy el tudjuk képzelni, hogy megint ott áll Ábrahám, megszégyenülve, másodjára már ugyanabban a dologban, a világ fiai előtt megszégyenülve, hogy a hívőként hazudott, és lebukik a világ fiai előtt. És Isten olyan kegyelmesen oldja meg ezt a dolgot, ugye azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Abimelek becsületesen járt el, a dolog miatt meddővé tette Isten Abimelek házanépét, és Ábrahám imádkozik, a hívők atya imádkozik Abimelekért, a gerári emberekért, és így kap kegyelmet ez a vidék, így kap kegyelmet Abimelek, és oldja fel Isten az ő kegyelmével Abimelek háza népe feletti átkot. Különös történet ez, és nézzük a tanítását. Az első pontunk, testvérek, hogy többször előjött ez a mai ige is hordozza ezt az üzenetet, amíg a hívő ember az Isten igéjére néz, és az Isten szavára néz, addig rendíthetetlenül áll. Mihelyt a hívő ember nem az Isten szavára néz, nem az Úr mértékére, hanem a körülményekre, a saját szívében levő félelemre, a lehetőségekre, hogy jaj, akkor ez meg az lehet, meg mi történt velem, tehát ennek a világnak a dolgaira figyel, onnantól kezdve közel van az elbukás. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus a tengeren jár, és Péter, akinek olyan különleges ötletei voltak mindig, amikor hát Jézus mondja, hogy hát én vagyok, nem kell félni, de ne kísértek, akkor Péter mondja, hogy ha te vagy, akkor mondd, hogy én is menjek oda hozzád a vizen. Jöjj! És Péter kilép a hajóból, és elkezd ő is menni a vizen, de amikor elkezd figyelni a szélre, meg a viharos tengerre, akkor menten elkezd süllyedni. Igen, amikor nem Jézusra nézünk, hanem a körülöttünk levő viharra, a forrongó tengerre, a körülményekre, mindarra, ami le tud húzni, akkor valóban a te életed elkezd süllyedni. Ez minden hívőnél így van. Meg kell tanuljon Ábrahám is egyedül az Istenre nézni, a leglehetetlenebb körülmények között is. És kedves testvér, neked is meg kell tanulnod földi életed vándorútján mindig az Isten fiára nézni. Akkor is, hogyha az nagyon nehéz. Vannak olyan élethelyzetek, amikor még nehéz imádkozni is, úgy el tud keseredni az embernek a lelke. Vannak olyan fájdalmak, veszteségek, lelkedben, szívedben érzett törések, amikor ez lehetetlennek tűnik, hogy Isten meg tudná oldani, meg tudna gyógyítani, föl tudna emelni, de van-e valami lehetetlen az Úr számára? Nincs. Ő meg tud gyógyítani, fel tud emelni, rendbe tudja tenni az életedet, akkor is, hogyha te úgy látod, hogy nincs megoldás. Istennél mindig van megoldás. Meg kell tanulni, kedves testvér, te is Istenre nézni, ott, ahol ez lehetetlennek tűnik. Az Úrba kapaszkodni és igéire támaszkodni akkor is, amikor minden körülmény ez ellen kiabál neked. Ábrahám beleszalad ebbe a bűnbe, mert nem az Istenre néz. Nem az Isten igéjére néz. Tudhatta volna, hogy Izsák ígéretével Isten maga vállalt kezességet Sáráért, hogy nem veszíti el Sárát Ábrahám. Erre ő a félelmére nézett, hogy jaj, megölnek az asszony miatt. Isten ígéretére kellett volna néznie, és akkor nincs a szívében félelem Sára elvesztése miatt. A köszöntő ige így kapcsolódik a mai üzenethez, a Zsoltárok 25.15-ös igéje, akkor Dávid azt mondja, szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Olyan jó lenne, hogy ezt megtanulnánk. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Amikor mész a földi vándorúton, a sátán rengeteg csapdát fog neked állítani. Rengeteg csapdát. Egyébként, hogyha gondoljatok bele, az erdőbe mennénk, ahol tudnánk, hogy mondjuk a vadászok kitettek ilyen rókacsapdákat az avar alá, hát akkor biztos, hogy úgy mennénk, hogy állandóan néznénk a lábunkat, hogy meg a következő lépés helyét, meg az avart, hogy nem lépünk-e bele. A lelkéletben nem a csapdákra kell figyelni, hanem az Úrra. A lelkéletben nem úgy kell menni, mint a rókacsapdás erdőből lefele nézve, lelki életben azt mondja az ige, hogy te nézz az Úrra, mert ő szabadítja ki lábadat a csapdából. Lelkileg az ember sokkal gyengébb, mint a sátán. Kevesebb az erőnk az ördög mesterkedéseivel szemben. A sátán egy szuperintelligens lény. Hogyan jövünk mi ahhoz, hogy majd mi fölfedezzük a csapdáit? Nem fogjuk fölfedezni. Ezért nem a csapdákat kell keresned, amikor élsz, hanem Jézusra kell nézz. És ha Jézusra nézel, akkor a megőrző kegyelem majd akcióba lép a te életedért a megfelelő időben. De nézz Jézusra! Ábrámnak is meg kell ezt tanulni, hogy szemem állandóan az Úrra néz. Nem a félelmekre, nem a körülményekre. Isten szabadítja ki lábamat a csapdából. A második pontunk Ábrámnak a félelme, és van valami itt, ami megfogalmazásra kerül. Isten egy nagyon régi dolgot szeretne a felszínre hozni. Amikor az egyiptomi bukás volt, akkor úgy látszik, hogy Ábrám ugyan visszatért az Úr oltárához, de ezt a régi dolgot, a mélyből, a múltból nem vitte ki teljesen a világosságra. Kiderül, ugye az Abimelekkel való párbeszédéből Ábrahámnak, hogy van egy múltból való dolog, ami őt köti egy eléggé emberi ostobaság, egy olyan megállapodás Sárával, hogy elindulnak, és még a vándorlás előtt. Még lehet, hogy fiatal házasokként úgy megállapodtak, hogy ó, hát te olyan szép asszony vagy, nehogy megöljenek engem miatt, akkor mondd azt mindenhol, hogy a bátyád vagyok. És ez egy nem helyes dolog. Ábrahám egy ilyen emberi vélt okossághoz ragaszkodik, ehhez folyamodik, és amikor már az Úrral jár, megmaradt a múltból ez a helytelen hozzáállás, helytelen kapaszkodó. Én úgy gondolom, hogy ez a megállapodása Ábrahámnak még pogánykorából származik, és Isten minden ilyent a felszínre akar hozni. Ha van a mi életünkben valami olyan megállapodás, valami rendezetlen dolog, valami titok, valami hazugság, valami mással megbeszélt dolog, ami még nem került oda egészen Isten oltárára, hogy az megerőtlenedjen, azt elnyelje a kegyelem, akkor Isten fog hozni a te életedbe is valami olyan helyzetet, hogy az a mélyről napvilágra kerül. És kiderül. És akkor meg fogsz szégyenülni. Jobb ezt rendezni minél előbb. Jobb testvérek, hogyha mi magunk megyünk ki a világosságra a mi rendezetlen dolgainkkal, mint hogy Isten leplezi azt le, és ott fogunk állni, mint Ábrahám, megszégyenülve, leleplezve, mert oktalanságot követtünk el. Az Úr kegyelmének a munkája egyébként szerintem ez az egész történet, mert Isten azért engedte meg ezt az egész gerári utat, hogy Ábrámot megszabadítsa a múltnak eme fogva tartó csapdájától. Isten kegyelmének a munkája megjelenik végig ebben a történetben. Isten kegyelme bekapcsolódik ott is, ahol mi nem is látnánk. Isten szent lelke elindít egy folyamatot, mert az Úr megtisztulást akar munkálni Ábrahámnál. Azt akarja, hogy ne legyen a múlthoz semmiféle kis láthatatlan lelki kötelék, ami Ábrahámot a pogányságához valami nem helyes dologhoz kösse, hanem az el legyen vágva, az rendezve legyen, kikerüljön egész lénye Ábrahámnak az Isten világosságára. Ennek a dolognak napvilágra kellett jönnie, és Isten úgy intézte, hogy Ábrám életében ez napvilágra jött. Végre kimondhatta azt a régi megállapodást, ez nem volt jó, azért buktam el, mert az volt régen, kihozta a világosságra, és innentől kezdve ez a bűn aztán nem fogja őt kötözni. És elérkezünk a harmadik ponthoz, van, amikor a hívő ember hibázik, vétkezik. Van. A hívő ember is tud vétkezni, tud hibázni, meg is szokott a világ botránkozni azon. Jobban megbotránkozik a mi hibáinkon, vétkeinken ez a világ, mint hogyha a saját fiait látná vétkezni. Egyszer egy keresztény lány, aki gyülekezetbe járt, elment a diszkóba, táncolgatott fiúkkal, és tánc közben így beszélgettek, és kérdezte, hogy te is keresztény vagy? Miért te? Igen, igen, én keresztény vagyok. És a világi fiú visszakérdezett, akkor mit keresel itt? Akkor mit keresel itt? A világ megbotránkozik azon, hogyha tudjám, hogy mit kéne csinálnod, ha nem azt csinálod, amit a hívő mérték szerint kellene. Ha egy hívő ember nem egyenes, ha egy hívő ember nem becsületes, ha egy hívő ember hazudik, mint Ábrahám, és ez kiderül a világ előtt, akkor jobban megbotránkoznak rajta, hogy na hát, akkor te vagy a hívő. Hogyan gondoltad ezt? Bizony, a hívő ember is tud hibázni, tud vétkezni. Nincsen tökéletes hívő. Ha láttok keresztény embert vétkezni, soha ne az elítélés lelke legyen bennetek, mert senki nem különb a másiknál. Nincsen tökéletes hívő. Ne legyenek olyan elvárásaink egy másik hívő felé, hogy de akkor innentől kezdve aztán 100% toppon legyen, és soha semmi dolgot el ne kövessen, aminél megbotránkozok. Nincs ilyen. Hiába van elvárásunk, nincsen tökéletes bűn nélkül való keresztény ember. A legkomolyabb hívő ember sem mentes ugye a vétektől. Emlékeztek-e, Pál apostol az egyik levelében leírja, hogy Péter apostolt meg kellett egyszer feddenie. Mert együtt mentek egy missziói dologra, és amíg nem értek oda a görög gyülekezetből a görögök, addig nem értek oda a zsidó gyülekezetből a zsidó keresztjének, addig a görög hívőkkel együtt tevett Péter, és mihez megérkezett a júdai gyülekezetből a zsidó származású keresztjén, akkor meg elhúzódott a görög keresztjén testvérektől, és együtt tevett a zsidókkal, és akkor mondta neki Pál, hogy hát ez így helytelen. És leírja a levelében, hogy megfettem őt, mert engedett annak a csoport nyomásnak, hogy jaj, hát mit gondolnak a zsidó keresztjének. Nem. Isten kegyelme zsidót, görögöt egyszerre vonzott Krisztushoz, egy kegyelem igazítja meg őket. Nem csinálhatunk ilyent, hogy akkor valamibe különbséget teszünk. A személy válogatás vétkét még Péter apostol is apostol korában el tudta követni. Mi sem vagyunk jobbak. Sőt, mi sem vagyunk jobbak. A hívembert alázatban tartja ez. Az, hogy meg tudjuk bántani az Urat naponként, ez tartson bennünket alázatban. Tartson bennünket Isten félelemben. Járd úgy az utat, hogy reggel azt is mondd el imádságodban az Úrnak, hogy Uram, nem tudom, milyen próbák, kísértések jönnek, milyen élethelyzetek, amiben én elsodródnék, mert nem vagyok elég bölcs, nem figyelek oda, te könyörülj rajtam. Ne bántsalak meg, ne okozzak ebben a világban megütközést. Mondjuk el bátran Istennek alázatosan, hogy rábízzuk magunkat. És kell arról is beszélni, hogy mi van akkor, amikor a világ fiai jogosan megfedik a hívőt. Ilyen is van. Ábrahám is hazudott, lebukott, és előveszi egy pogány király, és megmossa a fejét, hogy mégis mit tettél, ezt hogyan gondoltad? Hogyan kevertél bennünket ekkora bajba? Vannak ilyen dolgok, amikor a hívőt, ennek a világnak a fiai megfeddik jogosan, mint ahogy Abimelec király is meg kellett, hogy fedje Ábrahámot, a hívők atyát. Hát, szomorú dolog, amikor vannak ilyenek, de Ábrahám megáll és alázatos szívet ölt fel, nem játssza a büszkét, nem játssza a kiválasztottat, nem játssza azt, hogy de én vagyok a hívő, te meg nem, hanem megalázkodik a feddés előtt, elfogadja. Isten előtt mindig az alázatos ember jut előbbre. Több helyen mondja a Szentírás, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Soha ne legyen bennünk az a hívő gőg, hogyha esetleg egy istentelen embernek igaza van velünk szemben, és szóvá teszi a mi fonákságunkat, hogy akkor visszavágjunk, hogy te beszélsz, amikor a te életedben ilyen meg olyan van. Ne csináljunk ilyet. Ez hívő gőg. Alázzuk meg magunkat. Kérjünk bocsánatot, mondjuk el annak a másiknak, hogy igazad van, hibáztam, vétkeztem, és bocsánatot kérek. Mindig az alázatos ember kap kegyelmet, és azt emeli fel Isten. És kell beszélni, testvérek, Abimelekről. Valahol az ő lénye Egy nagyon-nagyon pozitív ember ebben a történetben, egy pozitív személy ő, és vannak itt a világban nagyon nemes lelkű, nagyon becsületes, jó szándékú, de nem az Istennel járó emberek. Ez egy nagyon különös pont, és ez az a pont, amikor sok mindenki nem érti, hogy akkor mégis akkor ki megy be, hogy megy be a mennybe, hiszen vannak tényleg itt a világban, még egyszer mondom ezt a mondatot, olyan emberek, akik bár nincsenek Krisztusban, nem hisznek Krisztusban, de a maguk módján a világ mértéke szerint nagyon nemes lelkűek, hihetetlenül becsületesek, jó szándékúak, és ilyen volt Abimelek is. Ő, amit tett, kiderül a szavaiból, hogy egy nagyon nemes lelkű, és tisztán gondolta, tiszta szándékból akarta Sárát feleségül venni, nem hátsó szándékból, nem bujaságból, meg parázna vágyakkal, nem keresett semmiféle ilyen világi utat, amely nem kedves Isten előtt. Ez egy jó szándékú, nemes lelkű, becsületes ember volt. Mi van azokkal, akik ebben a világban nincsenek ugyan Krisztusban, de ebbe a kategóriába esnek, hogyan tényleg nagyon becsületes, jó szándékú, segítőkész, nemesebb lelkű emberek. Vannak ilyenek. Testvérek, meg kell azt fogalmazni, és ez az, amit sokan nem értenek, akik Bibliát olvasnak, vagy kezükbe veszik, hogy bizony az ilyen ember is a kárhozatra született meg. A közülünk a legjobb is, mert nincsen saját igazságunk. Nincsen saját igazságunk az Isten előtt. Ha vannak is közöttünk itt a világban ilyen nemesebb lelkű, nagyon-nagyon becsületes, jó szándékú emberek, akik mondjuk Krisztust elvetik, az nem kell nekik, csodálatra méltó tud lenni egy világi szemmel, mértékkel az ő életük, meg kell látni azt is, hogy ők Krisztus nélkül ugyanolyan elveszett emberek, mint egy címeres bűnös. Mint egy címeres bűnös. Ekkor szoktam nektek mondani azt a példát, hogy mi úgy gondoljuk, hogy kisbűn nagybűn, meg kisbűnös nagybűnös, de ha belefulladsz az óceánba, akkor teljesen mindegy, hogy 3 méterre a parttól fulladsz bele, vagy 5000 kilométerre a parttól. Nem? Hát onnantól kezdve belefulladtunk, nem értük el a partot. 3 méterre volt, 5000 kilométerre teljesen lényegtelen. Meg kellett látni, testvérek, hogy nincsen saját igazságunk. A római levél másik részében van egy különös igerész, amikor Pál beszél azokról az emberekről, akik soha nem hallottak Jézus evangéliumáról, hogy mi lesz velük. És azt mondja, hogy ezek az emberek a természetes eszük szerint szabnak törvényt maguknak. És ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Vagyis a lelki ismeretünk, megfogalmazhatjuk így is, hogy Isten törvényének egy titokzatos lenyomata. Ezért van az, testvérek, hogy a legistentelenebb ember is ugyanazoknál a bűnnél, ugye a bejelez a lelki ismeret, amíg azt el nem altatja persze, és nagy bizonyíték Isten létére és törvényére a lelki ismeretünk, mert ha egy őszobbanásból lettünk volna, testvérek, akkor nem lenne a világ összes emberének ugyanolyan mértékű lenyomata a lelki ismeret. Nagy csoda ez, hogy Isten az ő mértékének a lenyomatát, mint egy lelki ismeretet oda tette a szívünkbe. És az bejelez. Akkor is bejelez Isten törvénye áthágásánál, ha nem tudjuk, hogy az Isten törvénye volt. Rosszul érezzük magunkat. És rájön az ember, hogy elrontottam, vétkeztem, nem így kellett volna. Isten titokzatos munkája ez. És a kegyelem munkája felé tud terelgetni, ha hallgatsz a lelkiismeretre. Mi a véleménye ugye Istennek Abimelekről és Ábrahámról? Nézzétek meg, hogy hogyan beszél Abimelekről Isten. Azt mondja, meg fogsz halni, a halál fia vagy. Pedig ez egy nemes lelkű, világi szavakkal így mondanánk, hogy ez egy jó ember. És hogyan beszél Ábrahámról, aki hitben jár ugyan, de itt elbukott. Azt mondja Abimeleknek Isten, hogy ő próféta és imádkozik, érted. Figyeltük ezt a két különös dolgot. Ebben a történetben erkölcsileg Abimelek áll a csúcson, és Isten azt mondja neki, hogy a halál fia vagy. Ábrahám nem áll a csúcson ebben a történetben erkölcsileg. Ő az, aki vétkezett. És Isten azt mondja róla, hogy próféta ő, aki imádkozik. Meg kell ebben is látni, testvérek, hogy nincsen saját igazságunk az Isten előtt, hanem amikor valaki Jézus Krisztus igazságába kapaszkodik, hitáltal, akkor Isten Krisztus igazságát tulajdonítja annak az embernek. Mert nem cselekedetekből üdvözülünk, nem cselekedetekből megyünk be a mennybe, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, Jézus igazságába kapaszkodva, abba beöltözve. Nagyon-nagyon fontos dolog ez. Nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk. Ábrahámról Isten azt mondja, próféta ő, aki imádkozik érted, és a legnemesebb lelkű emberről, aki nincs hitben, aki nem hitben jár, Isten azt mondja, a halál fia vagy. Nincsen igazságunk. Ábrahámnak sincs saját igazsága, hanem hitáltal tulajdonítatik neki Krisztus igazsága. Ábimeleknek sem volt saját igazsága, de ő még nem jutott el arra a hitre, amely őt megmenti. És itt van az alapigénk, a Róma 8 eleje. Az egyes vers ugye azt mondja, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Vagyis, hogyha egy elveszett bűnös elhiszi, hogy Jézus meglakolt az ő bűneiért, Krisztus igazságába öltözött ezáltal hitáltal, Isten úgy tekint rá, hogy elvétetett róla a vád is, az ítélet is. A vádiratot megsemmisítettük, fölszegeztük a keresztfára, érvénytelen a vád. Jogos lenne a vád, mert az az ember mindent elkövetett, az egy istentelen bűnös, aki ugye Jézusba hisz, de a vádiratot Jézus Krisztus kereszthalála eltörölte. Innentől kezdve a Jézusban hívő ember Isten előtt ártatlan. Figyeltétek, ahogy Pál fogalmaz, hogy nem cselekedetekért, hanem hitáltal. Nézd Ábrahámot. Ábrahám ebben a történetben vétkes. De Isten nem a vétekre néz, hanem a hitre, és Ábrahám hite Ábrahámot Isten igazságába öltözteti. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha te elveszed bűnösként, akármilyen gonosz dolgokat követtél el, de te hiszed, hogy Jézus megbűnhődött a te bűneidért, úgy tekint rád az Isten, mint aki Jézus igazságába öltözködött. A vádiratot eltörölte Krisztus kereszthalála, és te ezt elfogadtad. Ne a bűnödre nézz, ne a vétkedre nézz, hanem nézz arra a Krisztusra, aki érted, eleget tett. Levette rólad az ítéletet. Sőt, a vádiratot törölte ellened. Nincs kárhoztató ítélet ellened. Isten nem a vétkedre néz, hanem arra a hitre, amely Jézus Krisztusba kapaszkodik. Ez a Bibliában a megigazulás tanítása. Nem úgy leszünk igazzá Isten előtt, ugye megigazulni azt jelenti, hogy igazzá lenni Isten előtt, hogy valami nagyon jó dolgot csináltunk, és akkor Isten azt mondja, hogy le vagyok nyűgözve, mert nem cselekedetekért, nem bírunk olyat csinálni, hogy Istent lenyűgözzük, és igaznak nyilvánítson a mi tetteinkért. Nincs olyan ember. Abimelek sem olyan ember. És ha van itt a világban, akit ismersz, aki világi mértékkel nagyon jó ember, ő is elégtelen az Isten igazsága előtt. Egyedül Jézus igazságába kapaszkodhatunk bele. Abimelek is, a nemesebb lelkűek is közöttünk, Ábrahám is, a megtérő Lator is, aki egy utolsó gazember volt, Jézus Krisztus igazságába öltözködik be, és megy be a mennybe. Egyedül Jézus igazságáért, nem a saját igazságodért, hanem Jézusért. Vajon értjük-e a megigazulás tanítását? Isten előtt igazzá a Krisztusba vetett hitáltal lehet. És még egy apró gondolat ehhez a történethez. Felragyog előttünk, hogy a régi korokban pedig ott is voltak paráznaságok, bűnök, ugye Sodoma Gomora történeténél látok, hogy kirívó erkölcstelenségben éltek, paráznaságokban, bujaságokban, perverz dolgokban. De mégis olyan jó látni, hogy abban a korban még világított az a tanítás, hogy a másik embernek a felesége az tabu, nem érintheted. Így beszél Abimelek is ugye a házasságról Istennek, Ábrahámnak. Mit tettél? Hát a feleséget miért nem mondtad meg? Azért hozattam magam, azért akartam feleségül venni, mert azt mondtad, hogy nem a feleséged. Kell ezt látni, testvérek, hogy a házasság intézmény ugye Istentől való, nem emberi találmány, nem társadalmi képződmény, a házasság Isten találmánya. És a teremtéstől nagyon sok emberben még ott élt ez, bárcsak a mai világban is ott élne, a tisztaság megőrzésének a tanítása. Nem érintem, nem szennyezem be a másikat. Nem előzöm meg a mindazt, amit Isten kitalált. A mai világ nem így működik. Általában házasság előtt érintik egymást, sokszor évekig együtt élnek, mire összekötik az életüket törvényesen, ez Isten előtt paráznaság és bűn. Hiába társadalmilag elfogadott, Isten nem azt fogja mondani, hogy ja, hát a társadalom elfogadta, akkor én is. Isten törvénye örök, ahhoz leszel mérve. Nem ahhoz, amit a társadalom kitalál. Nem emberi mértékhez leszünk mérve, hanem az Isten törvényéhez leszünk mérve. Bárcsak a mi szívünk, mindannyiunké, és a gyermekeinké, unokáinké is majd így gondolkodna az erkölcsi dolgokról. Jézus Krisztusról beszélnék utoljára, akit Isten azért küldött, hogy igazzá legyünk ő előtte. Jézus Krisztus hozza el neked is a megigazulást. Ő volt az, aki az ő engedelmességével, tiszta életével, bűntelen életével, az ő igazságát fölkínálja benne hívőknek. Milyen kell Krisztus igazsága? Hiszel-e abban, hogy Jézus Krisztus igazsága, amelybe beleöltözhetsz hitáltal, megvéd téged az ítélettől? Nincs kárhoztató ítélet ellened, ha Jézusban hiszel, és bemehetsz egyedül Jézus vérének érdemért, egyedül az ő igazságának palástjába öltözve, bemehetsz a mennybe. Ez a megigazolás. Az elveszett bűnös Jézusba kapaszkodik, és Isten ezt a hitet számítja be neki igazságul. Jézus igazságába öltözteti, és üdvözíti. Ha nem záró történettel fejezem be, hanem egy gondolattal, ebben a világban megvannak azok a különös természeti törvények, ugye van a gravitációnak a törvénye, nem látható a gravitáció, mégis érezzük a hatását. Megvan például a mágneses vonzásnak, taszításnak is a törvénye. És nézzétek meg ezt a különös hatást. A mágnes például vonzza a vasat, ami nem a legértékesebb fém. De például nem vonzza a mágnes az aranyat, az ezüstöt. Azok sokkal értékesebbek. És a mágnes nem vonzza őket. Nekünk embereknek, mert lelkileg is vannak ilyen vonzások és erőterek, megadatik a reagálás lehetősége. Megadatik a mai istentiszteleten neked is a reagálás lehetősége. Ahogy a vas reagál a mágnes vonzására, az Isten szeretetének evangéliuma is, higgyétek el, elkezdi vonzani mindazokat, akik önmagukat bűnösnek látják. Vonzza a mágnes a vasat. Isten szeretete vonzza az elveszetteket, akik meglátták már vétkeiket, bűneiket, elveszettségüket. És hogy a mágnes nem vonzza az aranyat, ezüstöt, higgyétek el, hogy az, aki úgy hallgatja Jézus Krisztus evangéliumát, hogy ó, hát én igaz vagyok, én nekem nincsen szükségem kegyelemre, aki saját igazságába, saját jó cselekedeteibe reménykedik, azt nem vonzza Jézus evangéliuma. Ott leszel megmenthetővé, hogyha az Isten szeretete kívánatos neked. Ha Jézus bűntörlő kegyelme kívánatos neked. Ott leszel megmenthetővé, amikor leveted a saját igazságodnak a palástját is. Nem abba bízol, hogy te milyen remek ember vagy. Talán jobb vagy, mint Abimelek. nem abban bízol, hogy te mit tettél, és mik a te cselekedeteidet, amiket majd mutogatni akarsz a mennyben, hanem egyedül a téged kegyelméből ingyen megigazító Istenre támaszkodsz, akkor leszel igazzá az Isten előtt. Jézus Krisztus evangéliuma az elveszetteket vonza. A farizeusok, akik igazaknak tartották magukat Jézus idejében, mindig szóvá tették Jézusnak, hogy hát te együtt eszel, meg beszélgetsz vámszedőkkel, meg bűnösnőkkel, meg ki tudja mi, és Jézus mindig mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem az igazakat jöttem hívogatni, hanem a bűnösöket. Vonz-e téged Jézus evangéliuma? Ma megadatik a reagálás lehetősége neked. Krisztus igazzá akarja tenni a te elveszett életedet. De ehhez be kell ismerned azt, hogy Uram, az a palást, amiben én öltözök, a saját igazságomnak palástja az egy foszló, nem létező ruhadarab. Hadd öltözzem a te igazságodba, Jézus. Ha ezt te így gondolod, mondd el ma neki. Reagálj a vonzására. Hívd őt, kérd őt. Mondd el neki, hogy nincsen saját igazságod. Amiben eddig kapaszkodtál, kiderül, hogy az pókháló, nem tart meg. Nincsenek jó cselekedeteink, ami által Istent lenyűgöznénk. És közülünk a legjobbak is, mint Abimelek, minden jó szándékuk, becsületességük ellenére, Isten szentsége előtt a halál fiai. Csak Jézus igazsága menthet meg. Ma vonz téged ez. Isten vonzóvá teszi neked Krisztust. Menj oda hozzá. Ámen. A 434-es énekünk második versét énekelve feleljük az igehirdetés a testvérek. A második vers pedig így kezdődik, adj erő szívet, hogy legyünk hívek.
Adj erőt szívet, hogy legyünk hívek, hisz ha terhet kell viselnünk, tanasz Istennek a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a mai történetet is, és köszönjük, hogy fölébresztesz bennünket az álomból, amikbe tudunk kapaszkodni a szívünkkel. Köszönjük, hogy tanít ez a történet Abimelekről is, aki emberileg nagyon jó szándékú, becsületes, nemes lelkű ember volt, de meg kellett látnunk az ő életén keresztül, hogy aki nincsen Krisztus igazságába öltözve, minden becsületessége ellenére elveszett ember. Bocsáss meg, amikor a mi szívünk úgy gondolja, hogy mi megállhatunk Krisztus nélkül is színed előtt. Méltók vagyunk a mennyre. Szörnyű, hogy a mi szívünk így tud gondolkodni. Ilyen elbizakodott tudunk lenni. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd lássuk meg a megigazulás tőled rendelt útját. Hiszen ha meg tudna állni közülünk bárki is a maga tetteivel előtted, soha nem jött volna el Jézus, nem küldted volna el a megváltót. De mivel mind elveszettek vagyunk, küldted a megváltót. Jött értünk Jézus Krisztus a mennyből, hogy a benne hívők az ő igazságába öltözkötessenek hitáltal. Köszönjük neked a megigazulás csodálatos lehetőségét, hogy elveszett bűnösként jöhetünk oda hozzád, megvallhatjuk, hogy nincs saját igazságunk, és amiben mi kapaszkodnánk, az nem más, mint pókháló. Jöhetünk hozzád, és átvehetjük Krisztus igazságának megigazító palástját, amely befedezi elveszett bűnös életünket. Olyan jó nézni ebben a történetben, Urunk, hogy bár nem a hívő Ábrahám van erkölcsileg a csúcson ebben a történetben, mégis hitáltal, megigazulva ő melléje álltál. Olyan jó látni, hogy nem Ábrahám vétkére néztél, hanem a hitére. És tanít ez is bennünket, hogy nem a mi vétkeinkre nézel, hanem a Jézusba vetett hitünkre. Ez számít. Ez az, amit keresel a mi szívünkbe. A hitet, amely Jézusra néz, és belé kapaszkodik. Munkáld bennünk ezt a megigazító, élő hitet, amely egyedül Jézus igazságába, vérének érdemébe kapaszkodik. Hatozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket, könyörülj ő rajtuk, fájdalmukon, könnyeiken, a gyászuknak a terhén. Emeld őket fel, vedd őket körbe mennyei vigasztalással, töltsd be szívüket a viszontlátás reménységével. Áld meg a betegjeinket gyógyulással, könyörülj a szenvedőkön, a mélyben járókon, próbák alatt sóhajtozókon, formálj minket, Urunk, de ragadj ki a nyomorúságból, emelj oda magadhoz, és vigasztalj meg. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban győztél a bűn felett, a halál felett, az ítélet felett érettünk, és hirdettetik nekünk az örömhír. Életünk nálad, Jézusért, örökkön örökké. Áldott légy ezért. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát tárja oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 256-os dicséretünknek a 4-es, 5-ös és 6-os versei, és utána majd még a himnuszt is elénekeljük fennállva a kivonulás előtt. Velem, én szent atyám, nagy sok jókat tettél.
Velem, én szent atyám, nagy sok jókat tettél. Mert én még emlendő, önnyizet küldöttél. Mindenlenségimtől engem megmentettél, és az én szívemben örömet szerzettél. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondjak. Minden világ előtt irgalmasnak vallak, kis soha karomnak, én tégedet hívlak. Két nárak én szívem, néked énekelni, kis most jó volt.